Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, robok tovább a hétvégi menetrend, benne pedig kapcsolódjunk. Kossuth és Erkel díjas zeneszerző, zongoraművész, karmester, operarendező, érdemes művész, a nemzetművésze, az MMA rendes tagja. Ő Selmeci György, aki idén életműdíjat vehetett át filmzeneszerzői munkásságáért. Erről és a hazai zeneoktatás helyzetéről Kalmár András beszélget vele.
Ez a filmzeneszerzés, ez egy nagyon érdekes dolog. Olyan filmek zenéi fűződnek a nevedhez, mint például az Angivera, vagy a Gotár filmek, ugye a Megáll az idő, a Tiszta Amerika, vagy a Melodráma, meg az Idő van, és az Angivera azért is különlegesen érdekes, azt hiszem, hogy vetítették is a Mozgókép Fesztiválon, a Magyar Mozgókép Fesztiválon, mert hogy az operatőr, Koltai Lajos mindig elmondja, hogy ezzel a filmmel indult el az ő nemzetközi karrierje, tehát valahogy ennek a világítása volt olyan, meg a fényei, hogy erre fölfigyeltek Amerikába, de azért pontosan tudjuk, hogy ez így önmagában nem elegendő. Tehát egy filmnek az összhatása az, amitől valamiért fölfigyelnek rá. Tehát nyilván ez legalább annyira, mármint a film sikeréhez legalább annyira hozzájárult mondjuk Pap Vera a főszereplő, és hát magának a filmnek a zenéje. És azt jutott eszembe, hogy kicsit hasonlatos a filmzeneszerző munkája az operatőr munkájához, mert hogy kevesen jönnek ki úgy a moziból, hogy de jó volt ez a film, csak kár, hogy ilyen csúnyán volt fényképezve, vagy milyen klassz volt ez a filmzene, de milyen vacak volt a film, szóval, hogy valahogy az összkép meg az összhatás nagyon fontos, és gondoltam, hogy arról kérdezlek egy kicsit, hogy hogy kezdődik egy ilyen munka, akár hogyha a Gotárral való munkáról kérdezlek, vagy akár a Jankovics Marcelnek ugye a Toldia, hát az talán az utolsó ilyen komolyabb nagy filmes munkád. Szóval, hogy működik ez? Mit mond neked a rendező? Ad inspirációkat, vagy elolvasod a forgatókönyvet? Hogy kezdődik a munka?
Hát természetesen sok fázisa van. Igazából, hogy mondjam, nem kész filmzeneszerzőként pottyattam az égből.
Igen,
nekem is, én is. Ráadásul pont az Angivera a környékén, akkor tulajdonképpen a saját filmzeneszerzői autodidaxisosomat gyakoroltam, ugye saját magam próbáltam az elején Hájó Kovács módra. Az igazából úgy kezdődik, hogy a rendező vagy a filmalkotói hallják valamilyen zenédet, valamilyen zenei, színpadi megnyilvánulásodat, és azt próbálják elképzelni a saját képsoraik alá. Úgyhogy igazából maga a felkérés így születik, és akkor az ember elkezd foglalkozni magával a történettel, akkor a képi megvalósítással, vagy annak a terveivel, a forgatókönyvvel. Tehát sok minden, hogy mondjam, csak kifinomult és óvatos előkészítő munkára van szükség minden filmzenéhez, mert nagyon, nagyon sajátos érzékkel ahhoz, hogy az ember kipuhatolja a rendező és munkatársainak az elképzeléseit, amelyeket leginkább nem tudnak artikulálni, hanem körülírják, vagy valamilyen sajátos, nyilván nem zenei terminusokban fogalmaznak akkor, amikor egy filmzenét kérnek a szerzőtől. És akkor hát ez egy, még egyszer mondom, ez egy ilyen folyamatos, igazán ez a jó szó rá, hogy egy nagy tapintatot igénylő munka, amiben az ember megpróbál közel kerülni a filmhez, magához, mint vállalkozáshoz, mint valami közös nagy tetthez. Uh-huh. És akkor megpróbál elhelyezkedni a filmkészítés világában, és hát természetesen nincs két egyforma eset, mindegyik másfajtát, van, aki célirányosabban meg tudja mondani, mit akar, van, aki opciókat akar, különböző lehetőségeket rápróbálgatni ezt, vagy azt, vagy amazt, és akkor az ember természetesen az nagy elődökre gondol, és azokra, akik maradandó jelentékeny filmzenéket alkottak, milyen egy filmzene, mit kell teljesítenie, ugye, és hát nekem ebben az értelemben szerencsém volt, hogy egy nagyon, hogy úgy mondjam, a magyar filmművészet egyik aranykorában lehettem nagyon sok jelentékeny magyar filmnek a zeneszerzője, és ezért valóban talán, hogyha ebben gondoltam is rá éppen a napokban, hogy talán nem is lenne butaság felidézni azokat a közelítési módokat, ahogy minden egyes filmhez a zeneszerző szemével és fülével próbál közeledni az ember. Úgyhogy, és hát akkor
de bocsánat, az a felidézés, ez mit jelent, hogy esetleg, mert ez jelenteti azt is, hogy kiadsz egy CD-t, vagy nem tudom, tehát egy válogatást mondjuk a filmzenéidből, vagy jelenthet ez egy könyvet is, vagy egy elemző művet, szóval hogy gondoltál erre?
Hát de nézd, ez nagyon szerteágazó, tehát rámegy a beszélgetésünk fő ideje, hogyha netán belevágok, mert hiszen válogatást nem tudnék kiadni, mert nem én vagyok már a jogtulajdonos, a filmzenéket kiadtam a kezemből, a rendszerváltozás körüli nagy lelkes pusztításban és kuszaságban nyomuk veszett az eredeti felvételeknek, például nekem ma már a filmzenéim csak a filmeken belül hallgathatók meg, tehát önállóan már nem léteznek. Ugye a nagy privatizációs lelkesültség elvitte a...
De jó, de gondolom, akkor ották megvannak, tehát újra lehetne játszatni őket.
Hát igen, ez egy beláthatatlan folyamat, és nem is tudom, hogy végül is a filmek önmagukért beszélnek, mert én inkább arra gondolok, hogy azokra az emberi kapcsolatokra és művészi kapcsolatokra, amelyek kiépültek az egyes rendezőkkel, hogyan alakult ki végül is az a formanyelv, amiben megszólal egy-egy filmzene, ugye, ahogy hogyan jutunk el végül is oda, hogy minden filmzenének kell legyen valamiféle lényegi, motivikus eleme, amit aztán a néző haza tud vinni magával, tudva vagy tudattalanul. Ugye, és melyek azok az elemek, amelyek segítik, amelyek egy másik dimenzióba emelik át a képet, ugye, hogyan zenél az ember egy szerelmi jelenetet, és hogyan zenél az ember egy konfliktus halmazt, és így tovább. Tehát rengeteg érdekfeszítő dolog van, mert elmondana valamit, egy ilyen visszaemlékezés egy korszakról, amiben hát ragyogó művészek, ragyogó filmművészek sorakoznak ottan a magyar filmtörténetnek ebben a két-három évtizedében, és hát némi keserűséggel látom mellesleg, hogy egy-két nagy művész most is köztünk van, és dolgozhatna, de nem dolgozik, mert valamiféle ostoba dolog felülírja elkeserítő, hogy a Sándor Pali nem dolgozik, még elkeserítőbb, hogy a Gotár nem dolgozik, vagy nem dolgozhat, ugye, és ezek engem lázítanak, meg rossz kedvűvé tesznek, mert ez azt jelenti, hogy egyszerűen a magyar értelmiségi nyilvánosság nem érti, hogy mi született akkor, és hogy ez micsoda megkérdőjelezhetetlen kincse a magyar szellemtörténetnek. Tehát ezek a fontos dolgok, és most, hogy ugye kényszerűen, vagy hát örömömben is, ugye, hogy ezt az életműdíjat köszönettel megkaptam. Ezzel együtt azért az látszik, hogy az embernek van egy hiányérzete, amiatt, hogy nem tűrjük a szerves, a művészettörténeti folyamatoknak a szervességét, és állandóan teli van törésekkel és sebekkel.
Hát meg a művészettörténetet se tűrjük, ugye?
Igen.
Sajnos. Értem, mire gondolsz, Gyuri, közben annyi mindent akartam kérdezni. Az egyik az, hogy ugye te tanítottál a színművészeti főiskolán, de te a színészeket tanítottad, és zenész osztályt, pedig tulajdonképpen filmzeneszerzést is lehetne oktatni, ha nem ott, akkor mondjuk a Bartók Konziban. Volt ilyen jellegű felkérés?
Én azért sok évig tanítottam a rendezőket, operatőröket a filmszakon. Ez csak az utóbbi két évtized az, hogy végül is teljesen lecövekeltem a zenés színészetnél. De De nyilván ezt lehetne oktatni. Nem, az az igazság, hogy nem tudom, hogy kell-e. Sok szempontból a művészeti képzés sok területén külön utas vagyok, és külön véleményt hangoztatok legalábbis a fősodorhoz képest, és azt látom, hogy lényegi dolgok hiányosak, és közben meg sok felesleges dolog születik, meg nem tudom. Mindegy, hát ez megint egy másik téma, hogy kell-e filmzenét oktatni, jó zeneszerzőket kellene képezni. Ugye van egy ilyen törekvés a Zeneakadémián, az alkalmazott zeneszerzés képzés, most már jó ideje, némiképpen magam is a megszületésénél valamelyest jelen voltam, mert hiszen nagyon szerettük volna ezt a Színművészeti Egyetemen, de aztán az akadémia némi, hogy mondjam, gyengéd erőszak bevetésével azért csak megszerezte magának ezt a képzési lehetőséget, úgyhogy ott képeznek alkalmazott zeneszerzőket. De hát igazából a zeneszerző a zeneszerző, és az érdeklődésség körének megfelelően ugye válik belőle filmzeneszerző, vagy de igazából sokféle filmzeneszerző van. Van, aki kifejezetten filmzeneszerző. Ez ilyenek, úgy így nézünk az olyanokra, mint a Williams, vagy a Morricone, vagy a nem tudom, hasonló. Ők filmzeneszerzők lettek. De hát például már a Nino Rota is több volt, mint egy filmzeneszerző.
Hát hogy
és igazából engem magamat hogy mondjam, a szakmának a végtelen komplexitása lelkesít, és nem szeretnék filmzeneszerző lenni.
Világos. Zeneszerző. Világos, ezt értem. Azt akartam még kérdezni, ami egy ilyen praktikus, de izgalmas kérdés, hogy hívtak téged valaha forgatásra? Már úgy értem, zeneszerzői minőségedben, tehát, hogy fontos az, hogy a zeneszerző elkapja valahogy a forgatásnak a hangulatát, vagy a te munkád mindig akkor kezdődik, hogyha már megvannak a muszterek, és mondjuk a vágószobába összeállt valami.
Hát persze, nagyon sok esetben, és nagyon sok forgatáson vettem részt, és hát már eleve, már csak azért is, mert magam előadóként is résztvevője vagyok ennek a folyamatnak, tehát például, hogyha élő anyagra forgatnak, ugye ott van egy presszó zongorista térben, akkor az általában én vagyok a forgatáson is, vagy a legalábbis én zongorázom, arra forgatnak.
De a megáll az időben te zongoráztál?
Igen, a megáll az időben is többnyire én zongoráztam, igen.
Na vissza fogom nézni a filmet, és megkereslek, mert ez sok, nyilván hát egy emblematikus, ikonikus film, és nagyon sok kép bevillan, de most így a tánciskolai jelenet.
Igen, igen, ott van, és például azt is én zongorázom, ugye kifejezetten olyan
stílusban.
Már komikus módon, igen. Stílusban, ahogy a képen látható hölgy zongorázná, ugye, tehát ez is dolga annak, aki ezzel foglalkozik. Hát talán.
Nagyon izgalmas. Egyébként ugye említetted a nagy zeneszerzőket, és ha az ember jár a városban, és semmi más nem lát szinte, csak ezeknek a zeneszerzőknek a neveit, és hogy ilyen-olyan filmzenekoncert lesz. Tehát ez egy ilyen műfajjá vált. Nyilván azzal a célra, hogy közelebb hozza a komoly zenéhez, vagy a klasszikus zenéhez azokat a rétegeket, akik nem annyira vonzódnak hozzá, hiszen ugye azt mondjuk, hogy lámlámat a fiatalok nem hallgatnak klasszikus zenét, ami nem igaz, mert hallgatnak csak filmben, és akkor nyilván ez egy ilyen kiskapu lehet. Ezt csak azért mondom, mert hogy itt az elején beszélgettünk róla, hogy mégiscsak valahogy össze lehetne állítani a te filmzenei életművedet, és akkor akár lehetne egy ilyen koncert is, de nem akarok ötleteket adni.
Így van. Mert régi törekvés, hogy legyen egy ilyen, de hát természetesen annyi dolgom van még mindig sajnos, hogy egyelőre ez a luxus kategóriába tartozik. Nem tudnék igazán partner lenni egy ilyen vállalkozásban. Na, hát mindegy, ennyit a filmzenékről. A Toldiról még egy dolgot el kell azért mondani, hogy az is egy hihetetlen tanulság például a filmzeneszerzés tekintetében, hogy az ember megír egy 12 részes sorozathoz, ugye célirányosan részenként megírja az anyagokat.
Igen.
Ugye ez azért is
különleges. Mert ugye, bocsánat, csak mondjuk el, hogy a Toldinak ugye két verziója van, tehát van a tévés verzió, ami akkor 12 ének, 12 rész, és van a mozifilm.
Így van. Na most hát ez az érdekessége, ugye, ugye az egyszeri ember azt gondolná, hogy akkor ebből, amikor elkészül a mozifilm, akkor ezt a 12 zenét az ember összetolja, és kész van a mozifilm. És akkor itt lehet aztán megtapasztalni, hogy mennyire
Aha.
másképpen viselkedik egy nagy forma, mennyire másképpen viselkedik ugye a kis formáknak ez a kényszerítő ereje, hogy nagyon pregnánsan, nagyon gyorsan kell tudni elzenélni valamit, amit éppen látok. Ugye, tehát, hogy ez is egy nagyon érdekes tanulsága a dolognak, és hát ugye végül is, ugye én nem szeretem a statisztikákat, és nem is szoktam nagyon alkalmazni, ez is csak egy ilyen játék, hogy végül is a Toldi 12 részében összesen 48 különböző tematikus anyag van.
Aha.
Tehát egy irtózatos, hát 5 napig lehetne zenélni ebből, hogyha az ember komolyan gondolna rá. Tehát azért mondom, hogy hihetetlen koncentrált energiákat követelnek ezek a kisformák, és aztán a nagyforma jön, és egyszer azt mondja, hogy mehet az egész a kukába, mert ez itt most nem érvényes. Másként kell gondolkodni, és másképp kell élni azokkal a tematikus anyagokkal, amelyeket az ember annak idején elkészített, úgyhogy ez is érdekes.
De gondolom fő témák megmaradnak, csak hát nyilván itt a...
Így van, igen, tehát ugyanazokat a tematikus anyagokat teljesen másképpen kell feltállalni, és más dimenzióban megmutatni, más az időmértéke és a tere ugye az egész dolognak. Na, csak ennyit.
Gyuri, legutóbb, amikor beszélgettünk a Nemzetművésze díj kapcsán, akkor mondtál egy nagyon érdekes dolgot, hogy ez szóba került az egyházzene, és azt mondtad, hogy azért nagyon fontos a minőségi egyházzene, a kortárs egyházzene, mert egyrészt az emberek nagy része nem találkozik egyébként kortárs zenével, csak szakrális körülmények között, mondjuk a templomban, istentisztelet alkalmával. Másrészt, hogy ezek ugye ingyenes koncertek, és hát ez is egyre fontosabb lesz sajnos az emberek életében.
Pontosan így van. Én még tovább tágítanám, nem csak kortárs zenével nem találkozik az egyszeri magyar ember, hanem minőségi, értékes zenékkel, minőségi intonációval és olyan gazdagabb struktúrákkal, zenei struktúrákkal, amelyekért, hogy úgy mondjam, érdemes élni. Tehát ez kiveszett, ugye azzal, hogy a zeneoktatásunk ugye a padlót súrolja, ugye az sikerült teljesen leépíteni.
Na de ez hogy van? Hát Kodály és Bartók országa vagyunk, végül is vannak zeneiskolák, vannak növendékek, járnak a gyerekek. Az más kérdés, tudom, hogy sokan panaszkodnak már, mint az oktatók, hogy a gyerekeknek nincs ideje semmire, pláne nem gyakorolni.
Pontosan, hát ez egész egy katasztrófa. Ezt az drága Kocsis Zoli nagyon világosan elmagyarázta már ezelőtt 10 évvel, egy nagy tévéinterjújában, hogy ez a folyamat egy katasztrófába vezet, és itt csak megérkezett a katasztrófa azóta. Tehát ugye nem arról van szó, hogy nincsenek zeneiskolák, arról van szó, hogy nincsen általános iskolai, mindenkit érintő zeneoktatás. Nincs egyszerűen érték elv. Maga az elv sem működik, nincsen tartalma, tartása, filozófiája a magyar zeneoktatásnak, ugye? Tehát ugyanúgy kezdjük ugye karanténba zárni ugye ezt a fajta humaniórát is, mint az összes többit egyébként, csak itt csak ez még sokkal fájú. Most tehát egyszer van az zeneoktatás, akkor van a koncertélet, amit ma már...
De bocsánat, hagyd kérdezek egy dolgot még az oktatásról, mert ugyanakkor a világ minden tájáról jönnek ide hallgatók, fiatalok Magyarországra zenét tanulni.
Hát ez kétségtelen tény. Hát ugye én most nem a művészképzésről beszélek, hanem az általános iskolai, az általános zeneoktatás. Arról, ami mindenki, a zene nem mindenki, a zene egy enklávéba szorított kis közösségé, akik a megengedő és hamis és áldemokratikus társadalom megengedi, hogy akár ennek a hobbinak is hódoljál. De nem szempont az, hogy a zene része legyen az általános műveltségednek. Nem szempont. Ezt a szempontot kiiktattuk. Ugye? Mert ugye állítólag felszabadítottuk az embereket. Felszabadítottuk.
De ez világszintű probléma, nem?
Valamennyire világszintű probléma, de nekünk nagyobb a szégyenünk, mert mi találtuk ki a világ egyik legjobb zeneoktatását, ugye Kodályék révén, ugye, és mi voltunk exportképesek ebben a kérdésben, egész rendszereket tudtunk exportálni, ez most egy szűk játéktér, amiben, mondom, hobbi szinten művelik ezt a dolgot. Ugye, és nem szervült, nem élünk vele, nincsen együttélés a zeneművészettel, mint hogy semmilyen művészettel nem élünk együtt, hanem helyette egy ilyen pótszert használunk, ugye, ami természetesen folytonosan változik, ugye, és csak kizárólag múlandó értékekkel telített. Tehát ez a dolog lényeg, ez fogyasztássá vált, ugye, ez a dolog, és nem feltöltődésé. Tehát mindegy, ez nagyon messze vezet, tehát mondjuk nem ennek az interjúnak a keretei közé való, de lényeg
de
az,
világos,
hogy,
persze, értem, mire gondolsz.
Hogy ez elég világos. Akkor jön, ugye, csak fel akartam sorolni, hogy mi minden vált nonszenszé. Tehát ugye koncertre nem jár, mert a saját havi büdzséjét veszélyezteti az a családfő, aki négy tagú családjával elmegy mondjuk a Műpába. Már operáról nem is beszélek, mert hiszen az egy havi fizetés, mondjuk négy opera jegyet venni.
Hát igen.
Ugye, tehát ez is azt, ugye, azt szolgálja, egyrészt az üzleti szempontokat szolgálja, másrészt pedig ezt az enklávésítést, vagy ezt a karanténesítést, ugye, hogy legyen azoknak a hobbi, akik megengedhetik maguknak, és akiknek annyira fontos, hogy hatalmas összegeket is áldoznak rá. Tehát így, és így tovább végig mehetünk az élet minden területén, ugyanakkor meg körbevesz bennünket, mint egyfajta ilyen beállt zajszint, egy olyan akusztikai környezet, amiből nem nagyon lehet kilátni, ugye, nem, a csendért már fizetni kell. Ez így van.
Persze,
nagyon nehéz csendet varázsolni magunknak, és ezért kényszerűen élünk egy folyamatos ilyen zenének titulált zajszintben, amiből nem könnyű megtalálni a kiutat, ugye? Tehát, hogy az ember egy folyamatos diszkó szintből nem tud kilátni egy Bach szóló szonátára, vagy egy Beethoven kvartetre, vagy akármire. Ugye? Tehát ez tökéletesen érthető. Én hogy mondjam, hogy mélységes szánakozással figyelem az új generációknak a kínlódását ebben az értelemben, mert nagyon értékes fiatalok özöne keresi a kiutat. Maguk is érzik, hogy valami nincs rendben. Ugye, és hogy ezzel ez így nem élhető, ez a fajta, hogy mondjam, tompított élet, ami pontosan a színpompájával és a végtelen villódzásával és a végtelen tempójával és a végtelen hiszterizáltságával együtt is egy tompító hatású dolog intellektuálisan. Na mindegy, túl megyek most már valóban egy ilyen interjú kereten.
Nagyon izgalmas, azért, amit mondasz, meg hát szerintem minden hallgató érti, hogy miről beszélsz.
Persze, én remélem. Na és hát emiatt gondolom azt, hogy még a legalább az a töredéke a társadalomnak, amelyik még templomjáró, a legalább az egyház tegyen meg mindent maga körül, hogy megőrizze az érték elvet, legalább a templom falain belül. Hát ez is folyamatosan sérül, és itt is látjuk a veszélyeket. Az egész művészeti dimenziónak a jelenléte a templomokban, ugye egy borzasztó problematikus dolog. Egy nagyon, ugye az utóbbi, hogy mondjam, egyházi tisztségviselők utóbbi generációi már nem abban a szellemben nevelkedtek, hogy hogy tudatában legyenek annak a sok évszázados tradíciónak, sőt, bizonyos értelemben erkölcsi késztetésnek, hogy a templom az mindig is a művészetekkel karöltve hozta létre a rituális mozzanatot, ugye? És ez az, amit engedünk el. Ez az, amiben új és új kompromisszumot teszünk, mégpedig egy nagyon-nagyon hamis, önáltató és kártékony demokrácia felfogás miatt, mert azt hiszük, hogy minél gyengébb színvonalon zenélünk a templomban, minél közelebb vagyunk a legalsóbb ízlésrétegekhez, annál népesebb lesz a gyülekezet. Ez egy hazugság, ez egy önáltatás. Sehol semmiféle adat nincs arra, hogy a gyülekezet, hogy mondjam, népesebb lett volna, vagy szaporodott volna attól, hogy oda megy egy dilettáns, és három rossz gitárakkorddal együtt egy néhány hamis dallamsort elénekel egy irodalmilag is elfogadhatatlan szövegre. Ugye, tehát ezek az igazi nagy önbecsapások.
Selmeci György Kossuth és Erkel-díjas zeneszerzővel Kalmár András beszélgetett. A hírek után pedig már egészen más vizekre elvezünk, turizmussal folytatjuk. Maradjanak velünk, azonnal jön a következő állomás itt a hétvégi menet.